Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van és aki néz bennünket. Az Isten tiszteletünket az új énekeskönyvünknek a 46. énekével kezdjük. Én még mit sem tudtam rólad, így kezdődik ez az ének. Dicsőítsük ezzel elsőként a mi Urunkat.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, akik ma megjelentek itt a helyszínen, illetve akik a képernyőkön néznek minket. Folytassuk az Isten tiszteletet a 255. énekünkkel, mely igen jó az Úristent dicsérni. A kis dicsőítő vezet minket ebben.
Az a hírnek munkája van örve,
Isten tiszteletünknek a hosszabb ige szakasza, írva található Sámuel próféta első könyvének első fejezetében, az első fejezetnek a 18 versében a következőképpen. Volt egy ember Rámátaim Cófimból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninna volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzon és áldozzon a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét Annának. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette. Seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki, meddig motyogsz még itt részegen, józanodj ki végre. Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli erre így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Adja meg nekünk a jó Isten, hogy tudjunk erre az igeszakaszra egy kicsit mélyebben tekinteni, és tudjunk ezeket a szavakat, ezt a történetet a szívünkbe forgatni, gondolkodni ezen, és a magunk életével összekapcsolni. Gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az életet. Az életet, ami nem felesleges, ami nem csak a szüleink akaratából, vagy nem a szüleink akarata nélkül, vagy a akarata nélkül jöttünk a világra, hanem sokkal inkább arra szeretnénk a tekintetünket fordítani, hogy a te akaratodból vagyunk itt. Vagyunk ezen a világon. Köszönjük, hogy semmi sem felesleges, ami történik, hanem mindennek valami oka, valami célja van az életünkben is. Nagyon hálásak vagyunk azért, Istenünk, hogy egy hajunk szála sem görbülhet meg a te tudtod és akaratod nélkül. Urunk, bocsáss meg azt, amikor téged kikerülve, téged elfelejtve, téged félretéve megyünk a saját eszünk után. Bocsáss meg azt, amikor hazárdírozunk az életben, és mindent egy lapra teszünk fel, kihagyva belőle téged és a te akaratodat. Bocsáss meg, amikor engedetlenek vagyunk, amikor szeretetlenül vagyunk ebben a világban, és bántjuk magunkat, bántunk másokat, és nem a te dicsőségedre élünk. Mert a te dicsőséged az, amikor szeretni tudunk, amikor a szeretetet, a jót adjuk tovább. Urunk, kérünk, hogy Segíts nekünk ezen a mai istentiszteleten, hogy meglássuk a bűneinket. Meglássuk azt, amit nem látunk. Nyisd meg a szívünket, a szemünket arra, hogy mi az, ami olyan, ami cselekedeteink és szavaink között, amivel te nem vagy kibékülve, ami neked nem tetszik, amivel megszomorítunk téged. Urunk, is köszönjük Anna példáját, aki jött, aki hozzád vitte mindazt, ami benne volt. Így könyörgünk, hogy segíts bennünket is most odavinni hozzád mindazt, ami bennünk van. Mindazokat a kérdéseket, a kétségeket, a haragunkat, a felháborodásunkat, mindent, ami mozog most az életünkben, ami foglalkoztat bennünket. Kérünk, hogy taníts minket. Kérünk, hogy formálj bennünket. Hogy lelkeddel te legyél az, aki magadhoz vonz minket, és te legyél az, aki vigasztal, aki értelmet ad a dolgoknak, aki megláttatja az utat, aki reményt ad, reményt mutat, és növeli a hitünket. Istenünk, légy velünk, áld meg ezt az együttlétünket, és szólj hozzánk egyen-egyenként. Amen. Készülve az ige hirdetésére, énekeljünk az új énekeskönyvünk 14-es énekét, a mélyből hozzád száll szavam. Az Isten tiszteletünknek az alapigéje a már felolvasott igeszakaszból szól hozzánk, a 9. verstől a 13. versig Sámuel első könyvének első fejezetéből. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült a széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette. Seregek, ura, ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, és nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg. Egy kicsit ebben az igehirdetésben a hajnalka talán két héttel ezelőtti igehirdetéséhez kapcsolódok, ezzel a mai üzenettel, ami az imádság kapcsán forog bennem és foglalkoztat. A fájdalom, a kétségek, a kérdések tömege, az imádságnak az ereje, az imádságnak a módja, mind-mind azok a témák és azok a kérdések, amelyekre kerestem a választ az Istennél, és amit én megértettem, azt szeretném továbbadni nektek. Azzal a fájdalommal, amivel Anna itt küzd ebben eszerint, az igeszakasz szerint, a gyermek utáni vágyakozással, ennek a hiányával, talán nem mindannyian küzdünk, talán nem mindenkinek ismerős ez az érzés, amit Anna hordozott, de mindannyiunk számára ismerős a valami után vágyakozásnak az érzése. És a türelmetlenség, hogy miért nem adja már meg nekünk Isten azt, amit szeretnénk, mindazt, amiért könyörgünk, amit annyira nagyon vágyunk. Mennyi fájdalom, mennyi nehézség, értetlenség és lehetetlenség volt azokban az években, amíg Anna méhét bezárta az Úr, és tényleg milyen érthetetlen az, hogy az Úr ilyet tesz. Mi az oka annak, hogy az Isten ne adjon meg nekünk valamit, amire vágyunk, és ez a valami, ami a vágyakozásunknak a tárgya, ez semmiben sem veszélyezteti a mi üdvösségünket. Miért nem adja meg Isten azt, ami nincs veszély az üdvösségünkre, ami a mi javunkat szolgálhatja, ami a vágyunkat betöltheti? Miért hagyja az Isten azt, hogy Anna ilyen keservesen sírjon, hiszen ő az az Isten, aki évszázadokkal később a szűz méhében fiút tudott teremteni, és nem okozott neki gondot férfi és nő egyesülése nélkül egy magzat megteremtése. Miért okoz gondot férfi és nő egyesülésében a magzat megteremtése? Miért hagyja Isten, hogy mi keservesen sírjunk? Miért hagyja, hogy fájdalmat hordozzunk, amikor annyira vágyunk valamire, és azt nem adja meg az Isten? Mi az oka annak, hogy várakoztat, hogy türelemre tanít, hogy hagyja, hogy lemenjünk a poklok poklára? Nem tudom a kérdésekre, a miértekre a választ. Sem annak kapcsán nem tudom, sem a saját életünk kapcsán nem tudom, hogy Isten miért ilyen ezekben a helyzetekben. Azt tudom, és ebből a történetből tanulom, hogy Anna az Istenhez menekült, megtette azt, amit ő tehetett, és az ő példája bennünket is cselekvésre hív, hogy meneküljünk az Istenhez, tegyük meg, amit megtehetünk. Ő a lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és hitte, hogy Isten hallja őt, hogy meghallgatja őt, és átviszi ezen az akkoriban, abban az időben különösen is nehéz és megalázó helyzeten. Mi hogy vagyunk ezzel? Hisszük-e, hogy az Isten hall minket és meghallgat minket? Ott van az Isten házában, és kétségbe esetten imádkozik. Felszokott merülni mostanság olyan kérdés, hogy milyen kell, hogy legyen az imádságnak a módja. Hogyan imádkozzunk? Milyen testtartással imádkozzunk? Hogyan menjünk az Isten elé? Azt nem tudjuk, az Anna példája szerint, hogy az ő testtartása milyen volt. Azt tudjuk, hogy abban az időben kitárt karral imádkoztak az emberek, fölfelé tekintve imádkoztak az emberek, és azt tudjuk, hogy Anna imádság közben beszélt az Istenhez, mozgott a szája, hiszen ugye Éli főpap teljesen felháborodva azt hiszi, hogy részeg ez az asszony. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy az, ahogyan Anna imádkozott ott a templomban, az abban az időben nem volt megszokott. Se egy asszony részéről, se pedig úgy egyáltalán az imádkozó ember részéről. De Anna nem volt részeg, hanem sokkal inkább kétségbe esett volt. És túlcsordult benne az a vágy a gyermek után, ami ott volt benne, ki tudja mióta. Túlcsordult benne az a vágyakozás, hogy megszűnjön ez a megalázott állapot az emberek előtt. Mindkettő ott lehetett ebben az asszonyban, a gyermek lénye és létezése, a születés csodája és öröme, és ezzel együtt a saját társadalomban elfoglalt helyének a változása felett érzett vágyakozás és hiány. Hiszen a gyermek születése megszünteti az emberek szemében lévő megbetegséget Anna iránt. És ebben újra egy kicsit magunkra ismerhetünk, hogy néha azt szoktuk gondolni, hogy minden bajunk elmúlik akkor, ha beteljesül a vágyakozásunk. Minden bajunk elmúlik, minden nehézségünk megszűnik, hogyha Isten végre betölti az imádságunkban elmondottakat, azt a hiányt, ami miatt szenvedünk. Azt látjuk az Anna életén keresztül, hogy a kétségbeesés, a fájdalom mélysége képes arra, hogy ez az asszony minden álarcot levetkőzve tudjon megállni az Isten színe előtt. Ilyenkor kicsit, amikor ilyen fájdalmat hordozunk meg, ennyire kétségbe vagyunk esve, akkor kicsit beszűkül a látásmódunk, de ha az Isten felé fordulva szűkül be, akkor az jó. Annát nem érdekelte már az, hogy ki mit mond, hogy ki mit fog szólni, hogy hogy néznek rá azért, ahogy megy a templomba, és amivel megy a templomba, és ahogy ő megjelenik az imádságban. Nem érdekelte, hogy kinek mi a véleménye, és ki hogy hívő, vagy ki hogy nem hívő, hogy ki hogy akarja őt tanítani, hogy hogy kellene ezt a fájdalmat hordozni, vagy miként kellene hívő ember módjára az Isten előtt megállni ezzel a mélységgel. Nem érdekelte. Egyetlen dolog érdekelte, hogy ott legyen az Isten előtt. Hogy ő, az ő figyelme, az ő látása, az ő vágya, az ő teljes lénye az Istenre koncentráljon. Hogy jelen legyen, hogy hallja az Istent. Tehát amikor az a vágy ott van bennünk, hogy nincs más akaratom, nincs más vágyam, csak hogy mondjon már valamit az Isten, akkor az tud bennünket így ebbe az állapotba hozni, amiben képesek leszünk érzékelni az Istent. Egy picit, nem is picit, egy ilyen helyzetben, egy ilyen élethelyzetben, amikor emberileg már semmilyen megoldást nem látunk magunk előtt, hiszen igyekeztünk mindent megtenni a magunk vágyának a beteljesülésébe, segítséget kértünk, elmentünk már mindenkihez, beszéltünk már mindenkivel, akit lehet, megfogadtunk minden tanácsot, nyilván közben keresztény emberként ott van bennünk az Istennel való vágyakozás, de amikor elérkezünk erre a szintre, hogy már semmi nem segít, már nem tudunk az emberi tanácsokkal mit kezdeni, már nem tudunk kinek miről beszélni, hanem egyszerűen csak eljutunk a tehetetlenségnek erre az állapotára, akkor ez tud nagyon szörnyű érzés lenni. Mert rossz érzés az, amikor nem tudok magamért semmit sem tenni. Nehéz elviselni azt az érzést, hogy tehetetlen vagyok. Itt állok felnőtt emberként, vagy még nem felnőttként, de olyan emberként, aki képes az akaratát talán érvényesíteni, és mégsem tudok semmit tenni, mert nincs eszköz a kezembe. Megjárjuk a poklok poklát. A kicsinységünknek, a porszemnyi voltunknak az elementáris ereje az ránk tör, hogy hát ki vagyok én? Nem tudok semmit tenni. Nincs rá hatásom, elértem a határaimat, nem tudok ezen átlépni, nem tudom megerőszakolni a másik embert, nem tudom kierőszakolni a vágyamat, a helyzetet, nem tudom megváltoztatni. És ez egy szörnyű érzés, amikor nem tudom, hogy hogyan tovább, hogy van-e élet ezután, hogy mi lesz a következő lépés, hogy van-e értelme bárminek is az életben. Elkeseredünk és reménytelennek látunk mindent. Van-e mégis Anna számára, vagy a mi számunkra valamiféle remény, valamiféle megoldás, és mi a következő lépés? És ilyen esetben azt gondolom, hogy nem csak bennünk, keresztény emberekben, hanem úgy általában az emberben ott van a valaki hatalmasabb utáni vágyakozás. Valaki után, aki segíteni tud a mi bajunkon, aki meg tudja oldani a helyzetemet, aki ki tud szabadítani bennünket ebből a kétségbe esett állapotból. Nem tudni azt, hogy Annának hány évig kellett várnia, hány évig kellett elhordozni ezt a megalázott állapotot, ezt a kétségbeesést. Azt tudom, hogy egészen bensőséges kapcsolata lett az évek alatt az Istennel. És gondolom, hogy a kétségbeesés mértékével együtt mélyült az Istennel való kapcsolata. Tehát ahogy csökken az emberi megoldásoknak a száma, a megoldások lehetősége, úgy növekszik jó esetben az Istenbe kapaszkodásnak a mértéke. Az az érzés ez, amikor nem tudom, hogy milyen állapotba kerülök, akkor, ha leveszem a tekintetemet Istenről. Vagy az az érzés, amikor pontosan tudom, hogy milyen állapotba kerülök, ha leveszem a tekintetemet az Istenről. Amikor már megtapasztaltam azt, hogy nem a Krisztusra nézek, akkor ugye képes vagyok elsüllyedni a saját mocsaramba, a teljes kétségbeesésbe. Egy kicsit olyan ez, azt a képet szeretném hozni, ami A Szentírásban ugye Péter apostollal megtörtént. Amikor Jézus hívja, hogy gyere, járj a vizen, jöjj hozzám, gyere, és Péter kilép az ismeretlenbe, kilép a lehetetlenbe, kilép oda, ami fölött nincs hatalma. És egészen addig, amíg Krisztusra néz, addig minden rendben, vagy tehát addig tud menni, addig életképes. Amikor leveszi a tekintetét a Krisztusról, akkor elkezd süllyedni, és mi is így vagyunk. Ha levesszük a tekintetünket a reménységünk forrásáról, akkor az egy még kétségbeesettebb és lehetetlenebb állapotba taszít bennünket. Látjuk itt Anna történetében, hogy már nem kötelességből imádkozik. Nem azért megy a templomba, mert ez a szokás. Nem azért megy a templomba, mert ezt tanították neki. Nem azért megy a templomba, mert jó feleséghez méltón megy a férje után. Nem ezért megy. Hanem ő, Anna, a nő, az asszony, a feleség, a leendő anya, ő akar az Istenhez menni. Az ő saját életével, a saját gondjaival, a saját érzéseivel, a saját problémáival, a saját kérdéseivel, a saját kétségeivel. Ő megy az Istenhez, ő közeledik az Istenhez, ő vágyja az Istent. És akkor, ha magunkba nézünk, akkor válaszoltunk erre a kérdésre, miért jövünk a templomba, miért jövünk az Istenhez. Ki miatt vagyok az Istennél, az Isten előtt? Mi az, ami ide hozott? A saját életem? Vagy más elvárás? Nem baj, ha más elvárás? Csak jussak el oda, hogy a saját életemet is merjem oda tenni az Isten elé. Anna panaszkodik, kér, ígér, minden álarc nélkül ott van az Isten színe előtt. Szükségtelen bármiféle álarc. Nem csak ilyen állapotunkba, hanem úgy egyébként is. Tudjuk jól, nagyon sokszor beszéltünk már róla, rengeteg ige hirdetésben elhangzik, hogy a lényeg az őszinteség. A lényeg az, hogy saját magamat vigyem. Nem kell megfelelni az Isten előtt semminek. Talán Annának már ereje sem volt ahhoz, hogy úgy csináljon, mintha minden rendben lenne. És az eszével hiába tudta azt, hogy meg kellene békélnie ezzel a helyzettel, a szíve az nem tudott belenyugodni ebbe. Bizonyára élete minden napjában ott volt ez a vágy, a gyermek után, és ennek a hiánya, a gyermeknek a hiánya miatt érzett fájdalom, hogy nem lehet. De annak a biztos tudata is, ekkorra már, amit most olvastunk, annak a biztos tudata is ott volt benne, hogy az egyetlen, aki segíthet, az az Isten. Az ige azt írja, hogy Anna a templomban imádkozott, de kérdés az, hogy vajon csak a templomi imádság számít imádságnak? A templomban elmondott imádság az egyedüli imádság? És ezzel együtt felmerül bennünk az a kérdés, hogy vajon amikor oda szorulok és az Istenhez, és nem látok más megoldást, akkor vajon eleget imádkozok? Hogyan imádkozzak, hogy jó legyen? Mit csináljak, hogy meghallgasson az Isten? És mit jelent egyáltalán az, hogy imádkozni? Mit jelent az, hogy imádkozni? Tudjuk, hogy nem csak azt, amikor összekulcsoljuk a kezünket, nem csak azt, amikor kitárjuk a kezünket, nem csak azt, amikor mozog a szánk, nem csak azt, amikor csöndbe vagyunk, hanem mindezt így egybe. Nem csak azt, amikor itt vagyunk, hanem amikor kint vagyunk. Akkor imádkozunk, az is imádság. Nem tudom azt elképzelni, hogy Annát a templomon kívül ne foglalkoztatta volna a fájdalma. Nem tudom azt elképzelni, hogy csak akkor mozgott ez a vágy benne, amikor fölmentek Silóba imádkozni és áldozatot bemutatni. Hanem minden nap ott volt ebben az asszonyban valószínűleg ez a fájdalom. Hiszen a templomból kijöve érték igazán azok a hatások, amelyek csak erősítették ezt a fájdalmat, ennek a hiánynak az érzését. Mert amikor itt vagyunk a gyülekezetben, az egy védett közeg. A gyülekezetben megéljük azt, hogy elfogadnak így bennünket, ahogy vagyunk. Szeretnek így bennünket, ahogy vagyunk. Hogy hordozzák velünk együtt a fájdalmunkat, hogy imádkoznak velünk együtt a testvérek. Na de amikor kimegyünk, amikor a világ Azok az emberek, akik tapintatlanul belenyomják az arcunkba, hogy miért így, és miért úgy, és miért nem ez, vagy miért nem az, és nem tudunk rá válaszolni, hanem ott állunk a fájdalmunkkal, na akkor vajon nem-e ott van az eszünkbe, a szívünkbe, a bensőnkbe, mindenhol, hogy Istenem, segíts már. Vajon nem-e imádság ez is? Amikor beszélgetek az Istennel, nem mondok szavakat, csak gondolkodom, és oda viszem, hogy Uram, te hogy látod ezt? Vajon nem-e imádság ez? Hát nem-e az Istennel való kapcsolat az imádságnak a lényege? Vajon nem-e ezt a kapcsolatot kell minden módon formálni, minden módon erősíteni? Nem tudni azt, hogy Anna milyen ember volt, amikor férjhez ment Elkánához. Azt lehet tudni, hogy hagyta magát formálni az évek alatt az Isten által. Legalábbis ebből a mostani igéből ezt látjuk. Akkor, amikor az Istennel való személyes kapcsolat nem volt túlzottan jellemző az emberek között, Annának nagyon bensőséges kapcsolata volt az Istennel. Nap mint nap szembesült azzal, ugye, hogy mennyire rá van utalva és rá van szorulva az Isten kegyelmére. És egy idő után rá kellett döbbennie arra, hogy egyedül nincs ereje hordozni ezt az állapotot. Isten erejével viszont van ereje hordozni. És az ő helyzetén és állapotán nem tud más változtatni, csak az Isten. Elérkeztek a házasságukba arra a pontra, amikor egyedül, kizárólag csak az Isten csodája segíthet, mert minden emberi próbálkozás kevés. És egy pillanatra, csak néhány mondat erejéig, nézzünk már rá erre a férfira. Itt van ez az Elkáná, és látjuk azt, hogy ő nem érzi azt, hogy olyan óriási nagy probléma lenne, hiszen a másik feleségétől neki ott vannak a gyerekek. Ő meg tudja élni, hogy milyen jó érzés szülőnek lenni. Ő meg tudja élni azt, amikor apának szólítják. Azt, amikor beteljesül egy vágy. Könnyű ebben az állapotban azt kérdezni, hogy hát Anna, nem érek én többet neked 10 fiúnál? Miért nem tudsz megelégedni? Miért nem tudod ezt elengedni? Miért nem tudod örömödet lelni abban, ami van? Egy kicsit úgy hangzik ez, hogy miért vagy ilyen elégedetlen? Hát nem elég az, ami itt van, ami neked van. Miért vágyakozol valami olyan után, amiről úgy tűnik, hogy nem lehet? Engedd már el, szoktuk hallani nagyon sokszor. Érdekes azt látni, megnyugtató azt látni, hogy Isten nem haragudott Annára, és nem kéri azt, hogy lépjen túl ezen, hogy engedje el. Nem haragudott rá azért, mert éveken keresztül ugyanaz maradt a vágya, és nem tudott ezen túllépni. És Isten nem haragudott rá azért, mert nem tudott a gyermektelenség állapotával megbékélni, és nem tudta ezt elfogadni. Nem haragudott az Isten. És Anna nem szégyelte azt, hogy már megint és még mindig ezzel a vággyal ostromolja a világokat teremtő Istent, a mindenség urát. És amikor bennünket gyötör az a vágy, hogy jöhetek-e még mindig én az Istenhez az ügyes bajos dolgaimmal, a még mindig évek óta bennem levő vágyammal? Vajon zavarhatom-e az Istent az életem nehézségeivel, a kétségbeesésével, a szappanoperának tűnő életemmel? Amikor ezek gyötörnek bennünket, akkor legyen előttünk ennek az asszonynak a példája. Amikor én magamtól is fáradt vagyok, attól, hogy még mindig ugyanaz a problémám, és még mindig ugyanaz hajtom, és már lehet, hogy néhány barátom elkopott mellőlem, mert ez a központi témám, akkor az Isten nem fárad el hallgatni engem, és nem fárad el hallgatni bennünket. Még mindig jöhetek az Isten elé. Ő még mindig ott van a fájdalmaimmal, a hiányommal, a békétlenségemmel. Szabad az Istenhez jönni. Mert azt látjuk, hogy Anna sokkal inkább megtapasztalhatta azt, hogy Isten vigasztalja őt a vágyakozásnak a nehézségeiben. Megtapasztalhatta azt, hogy türelmet adott számára az Isten a türelmetlenségben. Hogy hordozta őt, hogy erősítette őt, miközben vetélytársa bosszantotta. Anna sokkal inkább tapasztalhatta azt, hogy Isten ott van vele a mélységben, hogy Isten vele sír, vele szenved, a megalázottságban, az emberek előtti megvetettségében és szomorúságában. Az, aki egyedül segíthet a nyomorúságán, az kíséri őt a hit útján, Isten kapcsolatának az útján, a fejlődésnek az útján. És egészen bizonyos vagyok abban, hogy Anna is olyan volt, mint mi, hogy elfárad az ember akkor, amikor nem teljesülnek be azok a dolgok, amiket kér az Istentől. Elfárad, Anna is elfáradhatott a gyermektelenségben, azokban az években, amikor úgy tűnt, hogy az imádsága nem talál meghallgatásra. Voltak mélypontjai, amikor a harag a szívében Istennel szemben is talán fellángolt, hiszen az egyetlen, aki segíteni tudna, az hallgat, az valami érthetetlen oknál fogva nem segít, nem adja meg ezt a vágyott helyzetet, nem változtat az ő helyzetén. És egészen bizonyos vagyok, legalábbis saját magamból kiindulva, bizonyos vagyok abban, hogy Annában az évek során feljöhetett a harag a Peninna iránt, aki bosszantotta őt, aki nem hagyta őt békén, aki tudta, hogy mi az ő gyenge pontja, és ezzel tudta megcsípni őt, vagy megbántani őt. És talán a férje felé is mérges lehetett, és minden asszony felé, akinek van gyermeke. Hát nem ismerünk-e magunkra, hogy mindazoknak, akiknek megvan az, ami nekünk hiányzik, azok felé van egy kis rossz érzésünk, azokkal sokszor nem szívesen találkozunk, mert szembesülünk a saját hiányunkkal. És nehéz ezt a helyzetet kezelni. Talán voltak olyan időszakok, amikor Anna is eltávolodott az Istentől, de azt látjuk, hogy itt most, abban az időszakban, amiről olvastunk, itt nagyon közel van. Tehát nem baj az, ha, meg nem lehet baj az, ha vannak kétségbe esett időszakaink, amikor eltávolodunk. A baj az, amikor nem tudunk visszajönni az Istenhez. A baj az, amikor elfeledkezünk Istenről, amikor olyannyira megharagszunk az Istenre, hogy eltoljuk őt magunktól. A baj az. Legyen Anna példa abban, hogy nem veszített el végleg a reményt, hanem visszajött az egyedüli segítőhöz. A mi várakozásaink, az Isten előtti kétségbe esett könyörgésünk ideje sem múlik el eredmény nélkül, mert az Isten dolgozik bennünk, és a várakozásnak, a vágyakozásainknak, a fájdalmainknak mindig van értelme. Isten dolgozik. Dolgozik rajtunk, dolgozik a körülményekben, dolgozik a másik emberben. Vajon mi, hívő emberként, keresztjén emberként, Istent kereső emberként, hitetlen emberként, elvégezzük-e a saját magunk dolgát? A várakozásainkban mi, emberek, megtesszük-e azt, ami a mi feladatunk? Mert mi is a mi dolgunk? Mit is kellene nekünk tenni? Annyira egyszerű, hogy sokszor elsiklunk felette, és sokszor nem éljük ezt. Egyszerűen Istennel lenni a feladatunk, idézőjelbe a feladatot. Istenben hinni, ő benne bízni, akkor is, amikor lehetetlennek tűnik minden. A mi dolgunk szeretni, a mi dolgunk engedelmesen megtenni azt, amit megértettem. Figyelni az Istenre mindenben, és engedelmesen megtenni azt, amit megértettem. És ez lehet, hogy nem egyezik az emberi elgondolásokkal. Mert lehet, hogy Isten valami egészen különleges úton visz bennünket. Istenre figyelni, ez a mi dolgunk, hiszen a kapcsolat a lényeg. Amikor emberi eszköztárunk kimerült, amikor emberileg már mindent megpróbáltunk, az Istennek még mindig van dolga, az Istennek még mindig van ereje, az Istennek még mindig van kapacitása, hatásköre, illetékessége, mindene. Az Isten az, aki közbeléphet, aki taníthat bennünket az ő jelenlétébe lenni, és ott várakozni. A várakozással töltött időkben, amikor ott tudunk lenni, az Istennek dolga van velünk, és nekünk dolgunk van az Istennel. Miközben ott próbálok maradni a jelenben, az Isten jelenlétében, a türelmetlenségemben, a hiányérzetemben, a megalázottságomban, a fájdalomban, akkor az a kérdés, hogy túllátok-e a vágyamon, és meglátom-e az Istent. Nagyon nehéz csöndben és egyedül maradni, és szembenézni a fájdalommal. Nagyon bátor dolog, amikor valaki kimeri venni a fülest, lemeri halkítani a zenét, engedi, hogy csönd legyen körülötte, mert akkor minden fájdalom elementáris erővel tör fel. Nagy bátorság megállni ebben az állapotban, és hagyni, hogy fájjon. De ha megélem a fájdalmat, és ha túllátok a vágyamon, akkor meglátom az Istent. Mert hogy ilyenkor a fő kérdés az felénk is valami olyasmi, mint ami Ábrahám felé volt, amikor Isten azt mondta neki, hogy áldozza fel Izsákot. Ugye ez is egy lehetetlen kérés, meg egy kegyetlen kérés. De Isten központi gondolat, legalábbis ahogy én megértettem ebből az igéből, az az, hogy kit szeretsz jobban? Az Isten ajándékát, vagy az Istent magát? És az, amikor az Istent jobban szeretjük, az nem azt jelenti, hogy nem szeretjük az Isten ajándékát. Csak inkább fontos az Istennek való engedelmesség, az Istennek való kapcsolat, az Isten törvénye szerint való járás, élés, az Isten szeretetében való békesség, mint a szeretet tárgyának az irányítása. Tehát nem jó az, amikor nem az Isten irányít bennünket. Annával ott az Isten jelenlétében történt valami. Azt olvassuk. Aztán elment az asszony a maga útjára. Evett, és nem volt többé szomorú az arca. Azt értettem meg, hogy nem tudhatjuk, hogy mit mondott Annának az Úristen. Azt tudjuk, hogy valamit mondott, valamit Anna megértett, és azt tudjuk, hogy abból, amit megértett, olyan békességre jutott, ami elvette minden szomorúságát. Ilyen békességet csak az Isten tud adni, amikor elvétetik tőlünk minden szomorúság, és megnyugszom. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, legalábbis nagyon sokáig én arra gondoltam, hogy Isten azt mondta Annának, hogy gyermeke fog születni. De egyáltalán, mi már tudjuk, hogy aztán gyermek születik, de akkor ott, amikor még Anna nem találkozott Elkánával ezután az imádkozás után, hanem ott volt az Isten előtt, akkor még egyáltalán nem biztos, hogy azt mondta neki az Isten, hogy gyermeket fog születni. Ő kérte, és ő felajánlotta, hogy ha megadod, Uram, akkor én így cselekszek. Nem tudjuk, hogy mit mondott neki az Isten, azt tudjuk, hogy békességet nyert. Akármit is mondott az Isten neki, lehet, hogy ezt, de nem biztos, hogy ezt. A lényeg az, hogy Anna békességre jutott. És ugye ott van az a kérdés, hogy mi van, ha Isten nem adja meg számunkra azt, amit kérünk. Nem mindenki olyan áldott, hogy, vagy nem jó ez a szó, mert az is áldott, aki nem kapja meg, vagy lehet áldott, aki nem kapja meg, de nem mindenki lehet annak az örömnek, vagy annak az ajándéknak a részese, ami után vágyakozik, mert Istennek más tervei lehetnek velünk. De mi van akkor, ha az Isten nem tölti be a vágyunkat? Mi van akkor? Isten marad? Vagy Isten eltevődik valahova máshova az életünkbe, és lemondok erről a kapcsolatról, és azt mondom, hogy ja, így, hát így én is tudom csinálni egyedül is. Mi szükségem az Istenre? Ez egy olyan kérdés, ami ott a poklok poklában mindig felvetődik bennünk. Az a sejtésem, hogy Anna eljutott arra a békességre, amikor azt szoktam mondani az Istennek, hogy bárhogy is lesz, úgy lesz jó. Akár megadod, akár nem adod meg. Benned békességre találtam. Amikor ki tudjuk mondani, hogy a vágyam teljesülésénél fontosabb az Istenben nyugvó békességem. Amikor a szívemmel látom az Istent, aki fontosabb a vágyakozásom tárgyánál. akkor jutok igazán mély békességre. Nehéz idáig eljutni. Nem könnyű út, és kegyelem idáig eljutni. De aki eljut, az nagyobb örömet lel ebben, mint a vágya teljesülésében. Azt kívánom, hogy adja meg nekünk az Isten azoknak a vágyaknak a beteljesülését, ami nem az üdvösségünk ellen van. De azt is kívánom magunknak, hogyha nem kapjuk meg ezt, akkor találjunk az Istenben békességre. Ámen. A 25. Zsoltárunknak az első két versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet
Hozzunk. Urunk Istenünk, erősíts meg bennünket a hitben, amikor olyan élethelyzetbe kerülünk, mint Anna, vagy olyanba, mint Jób, vagy olyanba, mint Ábrahám, és még sorolhatnánk azokat a példaképeket, akiket elénk adsz a Szentírásban. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket is, könyörgünk, hogy segíts átlépni a saját határainkat veled, és tovább menni az úton, amire hívsz. Hálásak vagyunk, amikor beteljesül a vágyunk, Urunk, de mi is kérjük azt, hogy legyen az a te dicsőségedre, történjen az az Isten dicsőségére, ne a magunk dicsőségére, ne a magunk örömére, hanem hogy a te dicsőséged nyilvánvalóvá és jelenvalóvá váljon ebben a világban. Urunk, kérünk, hogy erősíts meg bennünket a várakozásban, adj türelmet a nehézségek idején, adj bölcsességet, amikor támad a világ, és kérünk, hogy hozzá tudjunk menekülni, beléd tudjunk kapaszkodni, és te vigasztalj, te kísérj minket, amikor azon az úton kell járni, ami nehéz. És Istenünk, jövünk úgy is eléd, mint akik tudunk Elkánák lenni, akik tudunk olyan könnyen válaszolni másoknak, akik szenvednek, akik vágyakoznak. Adj bölcsességet, hogy tudjunk legalább csöndben maradni, hogy tudjuk legalább meghallgatni azokat az embereket, akik jönnek és mernek jönni hozzánk a fájdalmukkal. Kérünk, hogy te hozzád jöjjünk mi is Elkánákként, és tőled kérjük az erőt. Köszönjük az ajándékaidat az életünkben és a gyülekezetünk életében. Köszönjük a tanítást, a szeretetet, ami körbevesz bennünket. Köszönjük a lehetőségeket, és mindazt, amivel formálsz minket, Urunk. Sokan sokszor mondják, hogy keskeny az az út, amin járnunk kell, de olyan sok ajándék és öröm van ezen az úton, ami veled van és benned van. Urunk, olyan becsapós az a széles út, amivel kecsegtet bennünket az Isten nélküli világ, de akik veled járunk, tudjuk azt, hogy mennyivel többet ér a békesség, és mennyi sok öröm van tényleg te melletted, mert az életet örömre adtad. Köszönjük, hogy élhetjük, és az életet a te dicsőségedre adtad, és köszönjük, ha mi munkatársaid lehetünk ebben. Így kérünk, hogy segíts meg bennünket, kísérj el bennünket a templom falain kívül is, jöjj az életünkbe, és légy életünknek részese, Ura, hogy neked engedelmeskedve, benned megtalálva a békességet és örömöt, tudjunk élni, a te dicsőségedre élni. Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva, az áldásra készülve énekeljük az új énekes könyvünknek a 90. énekét, Jézus hű megváltó. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Istenünket. Menjetek áldással és békességgel, tudva azt, hogy küldetésetek van ebben a világban. Amen.